Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Az idén immár 30. alkalommal rendezték meg a hazai civil zöld szervezetek országos találkozójukat, ezúttal Keszthelyen. Az augusztus végi 3 napban nagyon sok környezet és természetvédelemmel kapcsolatos témáról folyt a diskurzus, természetesen a zöld mozgalom helyzetéről és a civil szervezetek nem túl rózsás kilátásairól is. Mai podcastunkban egy állatorvosi ló civil szervezeti fejlődés történetéről, a Nyíregyházi Emisszió Egyesület tündökléséről és elhalásáról Lukács Attila mesél, amiből kor vagy kórképet is kapunk az elmúlt évtizedek civil létének bizonytalanságáról. A másik beszélgetésben riportalanyom Sidó Zsuzsa, aki a Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért Facebook csoport aktív tagja. Ők azok a közösségi virtuális térben szerveződő és aktív csapat, akik nem szeretnék, hogyha város ligetesedne a Népliget. Én Sarkadi Péter vagyok, tartsanak velünk! Lukács Attila, bemutattatlak úgy, hogy az Emisszió civil szervezet egyesületnek a még elnökségi tagja? A létező egyesületé?
Igen, létezik az Emisszió Egyesület. Nyilvánvalóan nekünk egy nagyon régi és nagyon sajátos történetünk van, hiszen az 1980-as években alakult az egyesület, és mind a mai napig létezik, mint jogi személyiség, de ezen a bő 30 éven belül viszont egy nagyon nagy felfutás és egy nagyon nagy lefutási pályánk volt igazából, ami talán érdekes.
Hát az Emissziót nyilván elsősorban a Nyíregyházi, illetve a Nyíregyháza környéki emberek ismerhetik a különböző akcióitok révén, hiszen ugye mindig is ott volt a székhelyetek.
Igen, mi egy nyíregyházi központú szervezet vagyunk, és gyakorlatilag itt a keleti ország részben egy nagy és talán fontos civil szervezetté nőttük ki magunkat annak idején, és igyekeztünk így tevékenykedni környezet és természetvédelem területén, és úgy éreztük, hogy nyilván előbb-utóbb nem csak helyi szinten, hanem regionális és akár országos szinten is egy jó nevet szerzett civil szervezetté váltunk.
A nagy az mit jelent? Tehát magyar viszonyok közepette mitől nagy egy civil szervezet?
Igen, ezt többféleképpen lehet nézni. A mi életutunk az úgy nézett ki nagyjából, hogy a 90-es években azért elsősorban még önkéntességi alapon tevékenykedtünk, egy-két főállású alkalmazott volt, utána viszont azt az utat választottuk, ahogyan láttuk, hogy vannak rá lehetőségek, hogy nagyobb és komolyabb projekteket hajtsunk végre, hogy egyre több főállású alkalmazottunk lett, és gyakorlatilag a végére már a 2000-es években egy ilyen 20-25 fővel dolgoztunk, gyakorlatilag főállású alkalmazottak látták, akiknek a munkáját egy bővebb önkéntesi kör azért még mindig segítette. Tehát mi ezt az utat választottuk, ráálltunk ilyen értelemben a profizmusra, legalábbis azt gondoltuk, hogy ez a profizmus. Nyilván megörültünk neki, hogy vannak rá lehetőségek, hogy tudunk tenni a gyakorlatban a környezetvédelemért. Nem csak kisebb akciókat tudunk végrehajtani, hanem nagyobb ívű programokat is, és akkor ez ilyen értelemben hajtotta ezt az irányt.
Ezzel, hát én amennyire ismerem, sok szervezet így volt, hogy felbővítette magát, mert hogy régebben azért sokkal nagyobb pályázati lehetőségek voltak. Aztán ezek ugye elkezdtek visszaesni, és ezek a szervezetek is hát két cég között ott találták magukat.
Igen. Részben az 1990-es években és utána 2000-es években is folytatódóan, részben ugye, hogy a rendszerváltás után elkezdett növekedni Magyarországon a környezetvédelemnek is a jelentősége. Egyre inkább talán felértékelődött, legalábbis mi így éltük meg ezt mutatta számos jogszabályalkotási folyamat, számos pénzügyi forrásnak a biztosítása, akár a központi környezetvédelem mi alap, meg még sorolhatnám. Ráadásul ugye az EU-s csatlakozási vagy felzárkóztatási alapok is jöttek az országba, amik segítették talán ezt a folyamatot, és egyébként is ugye az akkor nyugatnak számító világból, hogy érkeztek felzárkóztatásra pénzek, és ezek segítették ezt a folyamatot, hiszen a környezetvédelem volt más egyéb területek mellett az a terület, amiben az egyik legnagyobb elmaradásunk volt. És a 2000-es években is, amikor a EU csatlakozás előtt álltunk, majd pedig utána megnyíltak az EU-s alapok, akkor még azért bőven nem álltak rendelkezésre források, és hazai elosztó szervezeteken keresztül, akár állami szervezeteken, elosztó szervezeteken keresztül is, de EU-s pénzek is még jöttek egészen 2010-ig, amikor gyakorlatilag egy nagyon éles váltás következett be ebben.
Nem csak pénzben, hanem legfelsőbb szinten a strukturális elemekben is, hiszen ugye megszűnt 2010-ben az önálló környezetvédelmi minisztérium, ami addig különböző neveken, de mindig volt.
Igen, igen, ez egy talán nagy érvágás volt a hazai környezet és természetvédelemnek a strukturális oldaláról, hogy megszűnt az önálló minisztérium. Nyilvánvaló, hogy lehetne ezt jól csinálni, a környezet és természetvédelmet felértékelten csinálni önálló minisztérium nélkül is, de azt lehet tapasztalni, hogy most legalábbis az én meglátásom szerint most jelen pillanatban ez egy alulértékelt terület lett az ország fejlesztése és vezetése szempontjából. Nekem személy szerint az a meglátásom és tapasztalatom, hogy környezet és természetvédelemre nagyságrendekkel kevesebb pénzügyi forrás jut, mint korábban. Azt látom, hogy az ezzel foglalkozó hivatali szerveknek a alkalmazotti létszáma az kevesebb, mint amivel korábban tudtak humán erőforrásként gazdálkodni, és azt látom, hogy az ő nekik rendelkezésre álló pénzügyi kereteik is jóval soványabbak, mint amik korábban voltak. Én azt gondolom, hogy most a környezet és természetvédelem egy hátrányos területté vált az elmúlt 11 évben, és azt gondolom, hogy számos téren talán tetten érhető, hogy a beruházások azok mindenképpen elsőbséget élveznek, és hogyha esetleg egy kontroll terület van, ilyen például akár a régészet, akár a környezetvédelem, de mondhatnék más ilyen hatósági területet, azokat pedig én azt gondolom, meg azt tapasztalom, hogy inkább háttérbe sorolják annak érdekében, hogy a beruházásot tudjanak menni.
Egyáltalán most hány minisztérium felügyelettéhez tartozik a környezet-természetvédelem?
Nem tudom megszámolni igazából, többhöz az biztos.
Hivatalosan ugye az Agrárminisztériumhoz tartozik a nagyobbik része.
Egy része Információs és Technológiai Minisztériumhoz is biztos, hogy tartozik, és máshoz is, de...
A belügyminisztériumhoz a vízügy.
De igen, igen, pontosan. Úgyhogy már legalább hármat számoltuk, tehát nyilván széttagolt, és ilyenkor nagyon könnyen előfordult az a helyzet, hogy azért egymásra is mutogatnak. Ez megtörtént pénzügyi forrás esetében is, amikor az Agrárminisztérium és pénzügyi forrásnak kijelentették, hogy bizonyos témákra nem lehet pályázni, mert az már más minisztériumhoz tartozik, más minisztérium pedig nem ad rá forrásokat. Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy elveszlik igazából, és könnyebben lehet azt mondani, hogy mi nem forduljunk ők hozzájuk, ők is tudják azt mondani, hogy mi nem forduljatok ők hozzájuk, és bezárul szépen lassan a kör. Mindegy, nem is ez a jelentősége, mert ezek előbb-utóbb kifulladnak a részletek. Szerintem összességében érdemes látni, talán, hogy most, legalábbis az én saját megélésem, civil megélésem és meglátásom szerint, ahogyan látom a világnak az alakulását, meg ahogyan a hírek hozzám eljutnak, ez alapján hazai környezet és természetvédelem az most jelen pillanatban háttérben van a korábbiakhoz képest, sajnos.
Hát a kivéreztetés állapotában, én ha jól emlékszem, akkor valamikor a 90-es évek közepe tájékán évi 1 milliárd forint volt nevesítve a civil szervezetek támogatási kerete, ez most az elmúlt években évi 70 millió forint, amit kiír az Agrárminisztérium, miközben mondjuk az Áder János Alapítványa tavaly 5 milliárdot, az idén 1,5 milliárdot kapott, szóval nagyon nagy aránytalanság van, és hát gondolom, hogy ez azért nagyon erőteljesen befolyásolja a hazai civil szférának a helyzetét, a fennmaradását.
Igen, ez is tény, és ami lehetőségek vannak, azt is lehet látni, hogy... Ugye a nemzeti civil források közül is több esetében azt lehet látni, hogy nagyon szelektív a pénzelosztás, tehát ott is lehet látni, hogy az én meglátásom szerint nem feltétlenül szakmai alapon dőlnek el a bírálatok. Pénzügyi aránytalanságok is felelhetők bizonyos szervezeteknek az irányába, aminek a tevékenysége mondjuk számomra kérdőjeles például. Összességében azt lehet szerintem látni, hogy a civil szervezeteknek a megbecsültsége, a környezet és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetnek a megbecsültsége, partnernek tekintése, esetleges financiális támogatottsága az nem megfelelő irányt mutat. Lehet, hogy ez lesz még ettől rosszabb is, erre is föl lehet adott esetben készülni. Itt végül is ennek a beszélgetésnek szerintem az a lényege talán, hogyha egy nyitott szemléletű döntéshozó mondjuk esetleg meghallgatja ezt a adást és ezeket az üzeneteket, vagy úgymond segélykiáltásokat a hazai környezet és természetvédelmi civil szervezetek részéről, akkor lássa át, hogy bizony ez egy most jelen pillanatban talán nem megfelelő megfelelően kezelt terület.
Egy pillanatra még visszatérve a nyíregyházi emisszióra, ugye azt mondtad, hogy a legjobb időszakban ilyen 20 körüli fizetett alkalmazott volt, most hogy áll?
Hát most körülbelül nullán vagyunk. Nyilván ennek több oka is lehet, hogy egy szervezetnek az életútja így alakul. Nálunk is azért voltak ennek életkori sajátosságai, vagy olyan életkorba léptünk, olyan családalapítások történtek, amik miatt esetleg másfelé fordultak. A civil szervezeti létet sose tudott biztosítani feltétlenül biztos és kellő megélhetést, tehát ez nyilván kell egy belső elhivatottság, egyfajta önkéntességvállalás, akkor is még, hogyha valamennyi fizetéssel jár is a dolog. Van, aki ezt nem tudja megengedni egy idő után magának. Természetesen szakmai célok is változhatnak egy-egy emberben, amiért más irányt vesz az élete, de az tény, hogy a mi esetünkben az okok jelentős része azért az a forrás megvonásokra vonatkozott, tehát egészen egyszerűen azok a típusú hazai források, illetve külföldről jövő, de hazai szerveken keresztül átfolyó forrásoknak a java része az elzáródott, vagy radikális mértékben lecsökkent, vagy azokból kiszorultunk bizonyos körülmények miatt. Tehát ilyen értelemben azokra a típusú projektekre, amikkel mi szívesen dolgoztunk, már nem tudtunk forrásokat előteremteni, tehát így ilyen értelemben a legnagyobb időszakunkban a 25 fős társaságból végül is már gyakorlatilag a nulla szintjén vagyunk, amiből lehet, hogy lesz majd kis feltámadás. Nyilvánvaló, hogy van értelme ilyen projekteket is futtatni. Van Nyíregyházán egyébként teljesen önkéntesen szerveződő új környezetvédelmi csoport, akik teljesen más szemlélettel állnak hozzá. Tehát nyilván lehet így is szerveződni. Mi szerettünk projekt alapon dolgozni, láttuk az elejét, a közepét, a végét, voltak konkrét eredményei ezeknek a projekteknek, voltak mérhető kimenetei ilyen értelemben, ami mellett tudtunk végrehajtani egyébként számos önkéntes akciót is, vagy számos olyan tevékenységet, ami viszont meg nem volt megfinanszírozva. Szerintünk ez egy jó modell volt, akkor, hogyha ehhez van egy olyan részben önkormányzati, részben állami kormányzati partner, aki viszont ehhez tud adni valamennyi támogatottságot, illetve nyitva hagyja a lehetőséget az ilyen témakörben dolgozó szervezeteknek, hogy hozzáférjenek az általános civil keretekhez, illetve hozzáférjenek a külföldről jövő pénzügyi forrásokhoz, és ami pedig szerintem még nagyon fontos Magyarország környezet és természetvédelem szempontjából az, hogy nem minden áron csak és kizárólag a beruházásoknak az erőltetését teszi mondjuk prioritássá, hanem emellett fontosnak tartja, hogy maga a környezet és természetvédelmi szemléletformálás is, a szoftos projektek is tudjanak haladni a maguk útján, mert akkor lesz egy társadalom egészséges, hogyha a beruházások mellett ilyenekre is szánunk időt és pénzt.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Sidó Zsuzsa, Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért alapító tagja. Ez egy most ősszel egyéves civil szerveződés. Miért hoztátok létre? Egyáltalán kik a tagok?
A Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért csoportot Petus Márta hozta létre. Tulajdonképpen ez egy Facebook csoportként indult, és mindenkinek más a történet az, hogy miért csatlakozott ehhez a csoporthoz. Mindenkinek van valamilyen személyes indítatása, a Mártinak is. Az én esetemben egyszerűen azért csatlakoztam, mert a Népliget az közel van ahhoz, ahol én lakom. A vírus alatt meg különösen felértékelődött ennek az értéke. Úgy szoktam mondani, hogy a mentális egészségem megőrzése az elég nagyban a Népligetnek köszönhető. Van egy kemény mag a csoportnak, amelyben szerencsénkre benne van az egyik kőbányai önkormányzati képviselő is. Az, hogy miért hoztuk létre, vagy hogyan alakul ennek a csoportnak a működése, meg a céljai, az röviden úgy foglalható össze, hogy nem szeretnénk, hogy a Városliget esedne a Népliget elsősorban. Tehát, hogy ez egy olyan értékes zöld terület a városnak, amit a fejlesztésektől, rossz értelembe vett fejlesztésektől szeretnénk megóvni, ugyanakkor tudatosítani is szeretnénk az emberekben az, hogy a Népliget az nem egy veszélyes hely, mint ahogy az a legtöbb ember fejében él. Nem tagadjuk, hogy vannak problémák, ezek át ilyen szociális jellegű, nagyobb társadalmi problémák, amik túlmutatnak magán a Népligeten, és ezekkel is igyekszünk foglalkozni, felvenni a kapcsolatot illetékes intézményekkel, döntéshozókkal, de hogy a Népliget az nem egy rossz hely.
Mennyien vagytok most ebben a Facebook csoportban, illetve hát ebben a civil zöld szerveződésben?
350 körüli csoport tag van, nyilván nem mindenki egyformán aktív, de most már, hogy a nyár folyamán lehetett eseményeket is szervezni, ezért elég sokan eljöttek. Például madártani sétát szerveztünk a madártani, Magyar Madártani Egyesülettel kétszer is, amikor a résztvevők az odukba be tudtak nézni fészkelés apropóján. Parktörténeti sétát is szerveztünk, szóval, hogy így a csoport egyre jobban nőtt.
Én láttam ezt a videót, mert hogy ezt ügyesen csináltatok már a madárodus lesről egy videót, ami talán azt hiszem az MMA-nek a honlapján, vagy a Facebook oldalán, vagy a YouTube oldalán elérhető, egy ilyen 8-10 perces, nagyon helyes kis ismeretterjesztés tulajdonképpen.
Igen, alapvetően most nem tudom, hogy az-e, mert hogy több média megjelenésünk volt szerencsére, a Józsefváros újság is készített videót, a Jövő TV is, ami egy országos, és ők is ott voltak a madártani sétán, úgyhogy örülök, hogy ez átjött.
Mondjuk 300 körüli ember az, aki legalábbis a Facebookon aktív, de hogy akkor ezek szerint van kézzelfogható találkátok, tehát hogy ez nem egy ilyen Facebookos csapat csak, hanem azért ennél több.
Igen, és szeretnénk, hogy több is legyen. Nyilván a vírus miatt nem lehetett, egyszerűen nem szabadott eseményeket szervezni, viszont most már, hogy tudunk szervezni, ezért ez is a cél. Úgyhogy mozgósítani szeretnénk az embereket, közösséget is építeni a Népliget köré, hiszen nyilván az tudja megóvni a jövőbeli olyan fejlesztésektől, amelyeket mondjuk az ott lakók vagy a park használók nem szeretnének. Tehát egy nagyon aktív és dinamikus kutyás csoport van, de más résztvevők is tagjai a csoportnak, meg találkozunk velük.
Ugye a Népliget az közigazgatásilag Kőbánya, tehát a 10. kerületben fekszik, de azért itt nem teljesen egyértelműek a tulajdon vagy a gondozási, fenntartási viszonyok.
Igen, tulajdonképpen Kőbánya a része, viszont tulajdonjogilag nagyon szétdarabolt, és ez is az egyik problémája a Népligetnek. Állami tulajdon van, fővárosi tulajdon van, és magántulajdon is van benne, mondjuk úgy, hogy nem mindig egyeznek az érdekek. Egyébként ez a feldarabolt tulajdoni viszony óvta meg talán valamennyire a fejlesztésektől az elmúlt évtizedekben. Ugye a Fradin állam az államban mondjuk így elég nagy tulajdon része van, de a Kőbányai út szélén egy magántulajdonú lakópark is van, viszont a főváros a kezelője, fenntartója a parknak.
És akkor velük elsősorban nyilván ugye a fővárossal, hiszen ő a fenntartó. Milyen kapcsolatban vagytok? A balhés ügyek, vagy a leendő változtatások ellen mondjuk protestáltok, vagy szeretnétek, hogyha bevonná a főváros a tervezett készítésbe a civileket?
Azt kell, hogy mondjam, hogy jó a kapcsolatunk, a célunk a párbeszéd, tehát hogy a Népliget esetében ugye még, és reméljük, hogy jövőn sem lesz egy olyan terv, amely mondjuk tele szeretné építeni, vagy le szeretné burkolni. Tehát, hogy az a célunk, hogy minden érintettel, döntéshozóval párbeszédet tudjunk folytatni, így a fővárossal is, ahol egy jó, mondjuk úgy, hogy munkakapcsolat alakult ki a főkerttel is egyébként, és a BFK-val is egyeztettünk, és tartottunk több egyeztetést. Úgyhogy a párbeszéd az, ami többé, kevésbé működik, ellenben a planetárium, ami egy olyan épület, aminek a tulajdonosával működik, tetőjével, hogy nem tudtunk egyeztetni.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, ugye a TIT, akinek hát nyilván nincs pénze egy ilyen nagy beruházásra, hát ugye ez beázott 5 vagy 6 éve, azóta ott rohad le gyakorlatilag.
Így van, ami a mi szempontunkból egy szomorú, hogy értjük azt, hogy nincs pénze, de hogy nem kaptunk választ a megkereséseinkre, mert szerettünk volna egyáltalán egyeztetni velük. Nagyon nagy igény van a planetárium megnyitására. és nagyon nagy az érdeklődés. Tehát, hogy például az idei Velencei Építészeti Biennálén a magyar pavilonban beválasztották, tehát a projekt részeként a planetáriumot is, mint modernista épületet. És ennek apropóján szeretnénk majd szervezni például sétát és egy külön eseményt, ahol ugye erről az épületről, meg az egész építészeti kontextusról is beszélünk. És jó lenne, hogyha tudnánk egyeztetni erről a TIT-tel. De lennének még kérdéseink, tehát hogy együttműködni szeretnénk velük is, de nem kaptunk, egyszerűen nincs válasz sajnos onnan.
Nektek van valami fajta egységes álláspontotok, hogy mi lenne a legjobb funkció vagy állapot hosszú távon a Népligetben, vagy a Népligetnek? Mert hogy ugye van, aki azt mondja, hogy hát sokkal több kutyás funkciót neki. És akkor van, aki azt mondja, hogy inkább legyen ez a futóké. Megint mások azt mondják, hogy de nagyon jó, hogyha viszonylag érintetlenül meghagyjuk a növényzetet, mert hogy az a biodiverzitás miatt fontos. Tehát, hogy hol van egy ilyen egészséges kompromisszum?
Igen, hát nagyon jó kérdés, mert nem tudom, hogy hol van az egyensúly. Illetve valószínűleg nem lehet megtalálni az egyensúlyt, hanem keresni kell mindig az egyensúlyt, és akár röviden, hogy nincs egy egységes álláspontunk, és még azt is talán szabad elmondanom, hogy így csoporton belül is mondjuk meg vagyok győződve, hogy nem vagyunk teljesen egy lapon. Tehát én művészettörténészként mondjuk nagyobb hangsúlyt fektetek, vagy látom a történeti park értékét, mondjuk annak valamilyen szintű rekonstruálását. Ellenben tudjuk, hogy az elmúlt évek során a elhanyagoltságnak köszönhetően a Népliget ökológiai gazdagsága az páratlan. Na most, hogyha helyreállítjuk az angol parkot, akkor ezt az ökológiai diverzitást tönkrevágjuk. Én sem szeretném ezt.
És akkor jönnek a botanikus, meg a kertész csoporttagok, hogy nem úgy van az?
Igen, tehát ugye ez egy nagyon összetett kérdés. Funkciók kapcsán is ugye nagyon sok a vita, meg beszélgetés, hogy mik legyenek benne. Az én személyes véleményem, és talán ezt ugye csoport nevében is elmondhatom, hogy nem szeretnénk több funkciót, mint ami van, vagy lenne. Tehát, hogy a meglevő épületeket használják, ne építsenek semmiképp újat. Azokban lehet kialakítani akár vendéglátóipari egységeket, vagy más mondjuk úgy szórakoztatásra alkalmas egységeket, ami egy egységes abszolút szempont, hogy legyen közvécé. Tehát a Népliget 100 hektár és egy darab közvécé nincs benne. És ez különösen ugye a vírus alatt, amikor a környéken levő éttermek, meg kávézók, meg egyebek bezártak, ez egy akut probléma volt. Tehát, hogy mi legyen a Népligetben funkció. A parknak a funkciója ugye a rekreáció. Tehát, hogy a zöld az önmagában egy funkció, és ne rakjunk attrakciókat bele. Lehet futókör, de az is nem kell, hogy mondjuk ez a rekordtán burkolat, hanem vannak más típusú olyan természetes burkolatok, meg fejlesztések e tekintetben is vannak. Szóval, hogy alapvetően nincs egy egységes álláspont, és amit szeretnénk, hogy erről legyen párbeszéd, és legyen vita, mert ezt sokáig kell vitatni, és ilyen szempontból a főváros azt hiszem, hogy jó úton halad, mert hogy egyeztetnek, és finomítanak, és meghallgatnak, aztán sose tudjuk, hogy mi lesz ebből a végén benne, de hogy egyre optimisták vagyunk.
Hát, hogyha az elmúlt két évet nézzük az új budapesti városvezetésnek, mondjuk ezt a zöld vonalát, Bardóczi Sándor főtájépítész és csapatát, akkor tényleg azt lehet mondani az eddigi gyakorlatból, hogy ez egy ilyen nagyon pozitív irányba mozdult el az előtte levő évekhez képest, tehát ez oké. De ugyanakkor meg a Városligettel kapcsolatban, ugye említetted az előbb a Fradit, az állam az államban, tehát amikor azt mondja az Orbán kormány, hogy hát akkor ez is egy kiemelt állami beruházás lesz, és akármit lehet odaépíteni, mert ömleni fog bele a pénz, mert hogy sport.
Igen, nem tudok erre mit mondani. Ilyen naív optimista szemlélettel az, hogy igyekszünk közösséget építeni és hangosak lenni. Azt látjuk egyébként, hogy mondjuk a BFK-n belül is a szakmai egyeztetéseink azok mondhatni nagyon sokban szinkronban vannak. Tehát, hogy reménykedünk, meg azért teszünk, hogy ne történjenek olyan dolgok, de hogy garanciát erre szerintem senki nem tud vállalni. És...
Jó, hát ugye a BFK, ez a Budapesti Fejlesztési Központ, ők lehet, hogy szimpatikus, sok esetben zöld ötletekkel állnak elő, vagy ezt támogatják, de hát aztán, hogyha ez beruházási érdekeket sért, akkor fölülről az orrukra koppintanak, és akkor ők is igazodnak az elvárásokhoz.
Igen, igen. Tehát, hogy nem tudok erre mit mondani, mert hogy civilként, ami eszközünk van, azt használjuk, és az pedig mondjuk az emberek mozgósítása és tudatosítása, szemléletformálás, hogy mi az, ami érték, és mi az, amivel mondjuk jobban járnak.
Mennyire lehet elérni az embereket? Nem tudom, hogy mondjuk egy év alatt ez a 340 körüli Facebookos tagság, ez sok vagy kevés?
Mivel nem csináltam még hasonlót, ezért nem igazán van összehasonlítási alapom. Azt szerintem fontos, hogy megjegyezni, hogy ugye a számok, tehát az, hogy most van 350 körüli tag, ebből nem mindenki ugyanolyan aktív, fluktuál is az aktivitás, és az az egyik célkitűzésünk most, hogy lehet még, hogy offline térbe is, tehát hogy élő közösséget, élő találkozókat szervezzünk. Én örülök neki, hogy ennyien vannak és ennyien vagyunk.
Azt lehet tudni, hogy a tagok, ők a környéken lakók, vagy akár messzebbről jönnek, egyszerűen csak rekreációs szempontból használói a térnek.
A többség, nincsenek igazából statisztikáink, meg nem is kérdezhetjük meg, hogy akkor most miért lett a csoport tagja. Van egy réteg, akik a környékről vannak, tehát a tisztviselőtelepről, ami a 8. kerület, a Pongrácz telep, ugye Kőbányáról, és vannak azok, akik, például a kutyások, ismerek olyanokat közülük, akik mondjuk a Városliget környékéről, vagy a város másik részéről jönnek a Népligetbe.
Tehát hozzák a kutyát, tehát hozzák autóval?
Igen, igen, autóval. Legtöbb esetben. Tehát, hogy a Népligetben lehet mondjuk így szabadabban. Hivatalosan azt mondták, hogy nem lehetne. Nem tudom pontosan, mik a kutya tartási, sétáltatási szabályozások, de hogy van, hogy ők, tudok olyanokról, akik tényleg messzebbről is jönnek. De egyébként mondjuk így a kemény magból is vannak olyanok, akik a Városligetből kiszorultnak érzik magukat, és akkor azért jönnek a Népligetbe.
Ti ez alatt az egy év alatt hivatalosan nem is akartatok semmilyen jogi formációt alakítani, tehát akár egyesület, vagy alapítvány, vagy bármilyen formát. Ez tudatos? Vagy egyszerűen inkább csak erőforrás hiány?
Ez az így alakult, és működünk így is. Egyelőre nincs is terítéken az, hogy valami, bármilyen hivatalos szervezeti formába is ezt továbbvinnénk. Az olyan tevékenységekhez, amihez kell mondjuk egy intézményi struktúra, azt partner intézményekkel, egyesületekkel együtt hozzuk létre, tehát például a Főkerttel való önkéntes munkának az együttműködési szerződése az egy egyesületen keresztül működik. Tehát kapacitáshiány is valószínűleg része, de hogy nem volt rá szükség, inkább így fogalmaznék még, hogy lenne ennek intézményi árnyője.
Mi most augusztus 28-án beszélgetünk Keszthelyen a Zöld Civil Szervezetek Országos Találkozóján. Te akkor most itt ilyen tapasztalat csere miatt jöttél le megnézni, hogy egyáltalán milyen az a civil lét? Vagy nem tudom, vannak-e ilyen civil előzményeid?
Ilyen mértékben nincsenek. Ugye azért vagyok itt, mert hogy a csapatunk az tartott egy szekcióbeszélgetés, vagy milyennek a hivatalos megneve. Szóval hogy a Népliget csoportnak volt itt egy beszélgetése, és azért vagyok én is itt. Egyébként meg rengeteget tanultam, tehát hogy nekem ez mindenképp egy nagyon jó alkalom volt. Amúgy is érdekelnek ezek a kérdések, főleg így tehát nem csak a zöld kérdés, de mondjuk így az állampolgári aktív létnek a különböző elemei, és nagyon jó volt beülni a beszélgetésekre és hallgatni, meg részt venni ezeken a beszélgetéseken.
Tehát akkor nőtt egy fővel a jövő évi országos találkozó résztvevőjének a száma?
Szerintem jövök jövőre is, nem tudom, hogy hol lesz, vagy megyek inkább jövőre is. Érdekel, és egyébként egy másik panel beszélgetésen, amin részt vettem, ott kiderült, hogy van egy olyan kezdeményezés, ami amúgy is érdekel, nem a Népligethez kapcsolódó, úgyhogy folytatom még. Agroökológia és agroökológiai hálózatépítésbe kezdett az egyik, egy Greenpeace-es hölgy volt ott, de hogy a panel az a tájgazdálkodás témája körül volt, és a víz megtartó gazdálkodás és kapcsolódó kérdések.
Hogyha valaki érdeklődik a ti munkátok iránt, akkor egyszerűen Facebookon beírja, hogy Népliget csoport?
A csoportot a Facebookon tegyünk együtt az Élhető Népligetért. Lehet megtalálni. Igyekszünk hirdetni az eseményeinket, tehát elsősorban a Facebookon hirdetjük különböző csoportokban vagy oldalakon, amik kapcsolódnak, úgyhogy általában mindig időben fenn van minden, és akkor pedig lehet jönni az eseményekre. De a Facebookon megtalálhatók vagyunk.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13,5 ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.